Ez a hármas, ugye?
Szeretettel köszöntöm az írótábor tagjait. Elnézéseteket kérünk, hogy pár percet csúsztunk. Rögtön megérkezik Papfür Jancsi titkárunk is, és Kuruc Éva, aki a beszélgetés fogja vezetni elnök úrral. Úgyhogy még egy 2-3 perc türelmet kérek, és kezdjük a mai tanácskozásunkat. Kedves írótábori tagok, még egyszer mindenkit nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök. Köszöntöm körünkbe Kövér Lászlót, az országgyűlés elnökét. Két nagyon fontos évforduló van az idei esztendőben. Mind a kettő miatt gondoltuk azt, hogy elnök urat meghívjuk, és örülünk, hogy elfogadta a meghívásunkat. Egyrészt a trianoni békediktátumnak a 100. évfordulója, ami köré szerveződik az egész tanácskozásunk, és amelyel kapcsolatosan ma esti színházi előadás is. Másrészt éppen 30 évvel ezelőtt volt a rendszerváltozás, és minthogy elnök úr a rendszerváltozás pillanatában is komoly szerepet vállalt, ezért azt gondoljuk, hogy a rendszerváltozás utáni szerepeknek az alakulásáról, politikai és irodalom viszonyáról, a Trianon békediktátumnak a rendszerváltozáskori politikára gyakorolt hatásáról és azóta eltelt időszaknak a politikai viszonyairól nála hitelesebben és izgalmasabban senki nem tud beszélni. És éppen ezért az eredeti szándékunktól eltérően nem előadás lesz, hanem egy pódiumbeszélgetés, amely beszélgetést Kuruc Éva vezet, úgyhogy köszöntöm szeretettel őt is. De mielőtt a beszélgetést megkezdjük, megkérem Gáspár Tibor színművészt, hogy egy nagyon fontos Babits verset adjon nekünk elő.
Babits Mihály, áldás a magyarra! Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik. A haza egyenlő. Egyenlő volt mindig, 1000 év óta már, és mindig az marad. Mert nem darabokból összetákolt darab. Egyenest a mi hazánk, eleven valami. Nem lehet azt csak úgy vagdalni, toldani. Máskor is hevert már elkötött tagokkal, zsibbattan alélt a balga erőszakkal, de mihelyt fölengedett folytó köteléke, futni kezdett a vér elapadt erébe. Visszakapta, ami soha el nem veszett. Nagyobb lett avval, csak egészségesebb. Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre, bár a világ minden fegyvere őrizze. Mert erős a fegyver és nagy hatalmasság, de leghatalmasabb mégis az igazság. Útja, mint a Dunánk, és csillagok útja, nincs ember, aki azt torlaszolni tudja. Él a nagyisten, és semmi sem megy kárba. Magyarok se lettünk pusztulni hiába, hanem példát adni valamennyi népnek, mi görbék, s biztosak pályái az égnek. Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga, hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna. Erős igazsággal az erőszak ellen, így élj, s nem kell félned, veled már az Isten. Kelnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok, te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod. Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg, és jön az igazság, közelebb, közelebb.
Nem könnyű ezek után, a sorok után megszólalni. Jó napot kívánok, én is nagy tisztelettel köszöntöm Kövér László elnök urat körünkben, és az írótábor minden résztvevőjét, és köszönöm a megtisztelő felkérést Elsimon László elnök úrnak, hogy a mostani pódiumbeszélgetést vezessem én. És a beszélgetésünk nyitányához én egy Széchenyi István idézetet választottam, amely így hangzik. A nemzet nagysága, boldogsága mindig csak magában, a nemzetben rejtezik. Hogyan értelmezzük ezt a gondolatot a rendszerváltozás 30. évfordulóján és a trianoni békediktátum 100. évfordulóján?
Engedjék meg, hogy mindenek előtt én is tisztelettel köszöntsek minden résztvevőt, és megköszönjem elnök úrnak ezt a megtisztelő meghívást. Bevallom őszintén, hogy kicsit zavarba érzem magam, mert ilyen fajta közönség előtt 30 év alatt még soha nem léptem föl, úgyhogy ez az első alkalom. Válaszolva a kérdésre, vagy megpróbálva válaszolni a kérdésre. Ezt a Széchenyi idézetet az elmúlt 30 évnek a tükrében talán úgy lehet értelmezni és aktualizálni, hogy dacára annak, hogy azt gondoljuk magunkról nagyon sokszor, és az elmúlt 30 esztendőben is számtalanszor próbáltuk a saját felelősségünket másokra hárítva a körülményeket megjelölni a bajaink okozójául, valójában ugyanúgy a magyarok számára, mint minden más nép számára adottságok, lehetőségek vannak, amelyeket vagy ki tud használni, vagy nem. És az elmúlt 30 évben, úgy, ahogy az elmúlt 100 évben is, hol rosszul, hol pedig jól éltünk a történelem adta lehetőségekkel, hol rosszul, vagy hol jól próbáltuk meg a számunkra tragikus kifejlettel fenyegető kényszereket elkerülni, hol rosszul, hol jól próbáltuk a sivatagot termőre fordítani. Hogyha a 100 esztendőt vesszük alapul, akkor talán nem véletlenül fogalmaztuk meg 10 évvel ezelőtt, Trianon évfordulója előtt, éppen a kormányalakítás előtt, a parlament megalakulása után néhány nappal, hogy talán ideje lenne végre egy, a tragikumát nem felede persze a trianoni diktátumnak, de mégis az elmúlt 100 évben azokat az értékeket felfedezni, amelyek hozzájárultak ahhoz, hogy egyáltalán ez a pusztulásra szánt, kivégzésre szánt nemzet még létezik a valahai szállásterületének jelentős részén, a saját szülőföldjén. És az elmúlt 30 évre visszatekintve pedig szintén az első 20 esztendőt sok tekintetben elszalasztott lehetőségek időszakaként értelmezhetjük, de talán az, hogy az elmúlt 10 esztendőben nagyon sok sikerben is volt részünk, és siker élményben is volt részünk, ami legalább olyan fontos, mint maga a siker. Az azért azt mutatja, hogy az első 20 esztendő sem volt feltétlenül elmulasztott lehetőségek egymás után következő véget nem érő sorozata, hanem ott is voltak olyan értékek, amelyekre 2010 után tudtunk támaszkodni, építeni, mert egy relatíve gyors siker nem lett volna elképzelhető olyan mély válság után, mint ami 2008-ban, 2009-ben Magyarországon volt, anélkül, hogy azok, akiket 1990-ben utána néhány cikluson keresztül a közéletben dolgoztak, és most nem csak a parlamenti képviselőkre, a kormánytagokra gondolok, hanem mindenki másra, azok csak rosszat tettek volna, hanem nagyon sok mindent akkor is elértünk, amire talán akkor nem tekintettünk értékként, vagy nem tartottuk fontosnak.
És még egy idézet eszembe jut részben ennek kapcsán elnök úrtól, az országgyűlés emlékülésén június 4-én így fogalmazott: Trianon nem csak történelmi múlt, hanem velünk együtt élő folyamatos jelen is. Elsimon László elnök úr már a megnyitó beszédében idézte azt a felmérést, amit a Trianon 100, az MTA lendület kutatócsoport készített, és ugye ott a megkérdezettek 94%-a mondta azt, hogy túlzó és igazságtalan volt a trianoni békediktátum, és hogyha jól olvastam, akkor 77% pedig azt mondta, hogy mai napig nem dolgozta fel a magyar társadalom a trianoni békeszerződés következményeit, békediktátum következményeit. Elnök úr szerint van-e ma a mai magyar közéletben olyan konszenzus, olyan nemzeti minimum Trianonnal kapcsolatban, mint ami mondjuk 1920-ban megvolt, a már többször idézett, például Vérző Magyarország könyv kapcsán jut ez eszembe, amit ugye Kosztolányi Dezső szerkesztett, és Herceg Ferenctől kezdve Karinti Frigyesen át gyakorlatilag minden író, sok közéleti személyiség is elmondta, hogy mennyire fáj neki a trianoni békediktátum.
Hát a statisztikák azok fontosak, tehát egy felmérésnek az eredményét komolyan érdemes venni. Most már csak az a kérdés ezek után, hogy mit tekintünk konszenzusnak. 100%-ig nem ért egyet a magyar társadalom szemlátomást ezekből a számokból kiolvashatóan azzal, amit ön kérdésként megfogalmazott. A konszenzus csak a politikában jelent egy hangúságot. Mondjuk az Európai Tanács ülésein, hogy a konszenzusos döntést kell hozni, akkor ott egyetlen egy miniszterelnök is vétót emelhet. Ez ilyen történelmi kérdésekben természetesen nem alkalmazható. Inkább az a helyzet, hogy, és abban az értelemben mégiscsak létezik nemzeti konszenzus, hogy azok, akik másképp gondolkodnak, akik számára Trianon nem tragédia, nem volt mit feldolgozniuk éppenséggel, azok ebben a pillanatban úgy érzik, hogy nem érdemes vitába szállni azzal az elsőprő többséggel, amelyik valahogyan a zsigerében hordozza Trianon fájdalmát. Ami érdekes, és talán ez is megérne egy kutatást, ha volt ilyen, és én nem tudok, akkor elnézést kérek a ismereteim hiányosságáért. Tehát az lenne egy érdekes kutatás, hogy a ma Magyarországon élők hány százalékának vannak családi gyökerei a határokon túl. Vagy akár a magyar döntéshozók az elmúlt néhány ciklus parlamenti képviselőinek hány százaléka rendelkezik felvidéki, délvidéki vagy erdélyi felmenőkkel. Mert ez igazándiból ez magyarázza meg azt a feldolgozhatatlanságot, amiről itt beszélünk, hiszen mindenki még a mi generációnkban egészen biztosan így van, aztán az utánunk következők esetében egy fontos változás lesz, és talán erről is érdemes majd gondolkodni és megbeszélni. Szóval a mi generációnk még személyesen élte meg az első világháborúig visszamenő történelmet. Most még mielőtt valaki félreérti, hogy mit akarok mondani, 60, majdnem 60-ban születtem, néhány nap palcsúztam át az átkos 50-es évekbe. Tehát nem így értettem, hanem úgy értettem, hogy amikor a nagyszüleimmel beszélgettem, vagy a nagyszüleimnek a kortársaival beszélgettek egymással, én meg ott ültem a kis széken a sparrált mellett, és hallgattam 6-8-9 éves fejjel, hogy ők miről beszélgetnek, akkor, meg amikor nagyapám már később, amikor úgy kamasz lettem, és már úgy érdekelt az, hogy mi történt az elődeimmel, amikor ők voltak fiatalok, mesélt az életéről, meg az akkori történésekről. Ilyen értelemben én személyesen visszatudtam nyúlni az első világháborúig. Most itt egy kis apró színes történet következik, és a V4-es kiváló együttműködést véletlenül sem akarom megbántani, ezért aztán majd ezt vágja ki mindenki a felvételből, hogyha kérhetem. Szóval üdögéltem ott a sparrát mellett, és a nagyapámnak a barátja, aki részt vett horti matrózaként a világháborúba, az szitta a cseheket, mint a bokrot. és mondta, hogy micsoda brony népség, ezekkel nem lehet volna szabad háborúba menni, miattuk vesztettük el a háborút, így a csehek, úgy a csehek. Fogalmam se volt arról, hogy kik a csehek. Az, hogy mi a háború, az úgy nagyjából egy gyerek is szokott háborúsdét játszani, meg rajzolgatni, tehát az úgy nagyjából volt róla fogalmam, hogy ez valami hősies dolog, és megtanultam 8 éves koromra, hogy csehekkel soha az életben nem szabad háborúba menni. És ezt egészen a Visegrádi 4-es együttműködésnek így szárba szökkenéséig, ezt úgy ápoltam és magamban ezt a fontos történelmi tudást. Na, visszatérve a tréfáról a komoly dolgokra, tehát a mi generációnk még ilyen értelemben a közvetlen átélők elmeséléseink keresztül személyes élményeket ápolt az első világháborúról, a Trianonról, a két világháború közötti időszakról, aztán a szüleink keresztül már a második világháborúról, 56-ról. Tehát ebben az értelemben egyrészt föl is dolgozták ezek az elbeszélések ezeket a történelmi élményeket, a másik oldalon viszont sajátunká belsőként tették, ezért aztán abban az értelemben, ha így értjük a feldolgozást, hogy elengedjük, nem fáj, nem számít, nem foglalkoztat bennünket, ebben az értelemben ez a feldolgozás nem történhetett meg. És most van egy olyan cezúra, az utánunk következő generációk, a mi gyerekeink már nem tudják személyes élményként ezt átélni, mert én már csak arról tudok nekik mesélni, hogy az én nagyapám mit mondott nekem, de az már nem az én élményem, hanem nekem is csak egy elmesélt történet.
Igen, ugye a személyes élményeket, vagy személyes elmesélést említett elnök úr, de ugye, ha már irodalmi táborban vagyunk, akkor azért azt mondjuk el, hogy a trianoni irodalomnak az egyik legnagyobb erényének tartják azt, hogy tulajdonképpen sikerült kialakítani a közgondolkodásban azt a gondolatot, hogy a nemzet nem csupán egy politikai együvé tartozás, egy földrajzi közösség, hanem bizony lehet szellemi, kulturális, lelki dimenziója is. Nyilvánvalóan, hogy a trianoni békediktátum utáni mondjuk 2 évtizedben nagyon sok, nagyon fontos mű született Trianonról, aztán ugye a hallgatás évtizedei következtek, ami viszont a feldolgozást meg a megértést nyilván megnehezítette. Pláne, hogyha egy családban nem voltak személyes történetek, vagy személyesen elmesélt élmények Trianonnal kapcsolatban. Úgyhogy egy picit beszéljünk arról, hogy hogyan lehet mondjuk a 21. században, így 100 év távlatában valóban feldolgozni, megérteni Trianont. Nekem Jankovics Marcell gondolata jut eszembe, aki azt mondta éppen a Trianon című kiállítása kapcsán, hogy azon gondolkozott, hogy hogyan tudná bemutatni ezt az időszakot. Ugye az a kiállítás 1526-tól egészen 2016-ig mutatja be a magyar történelem eseményeit, és akkor végül is azért választotta ezt a szatirikus, ironikus formát, ugye ezekhez a grafikai rajzokhoz, mert arra gondolt, hogy ha komolyan belegondol, akkor rögtön gyomorfekélyt kap. Tehát, hogy egyszerűen nem tud másképp hozzáállni ehhez a kérdéshez, mint egyfajta iróniával.
Az irónia az fontos. Hozzáteszem, hogy ebből nekünk kevesebb jutott, mint mondjuk például a cseheknek, de talán több jutott, mint a németeknek. Ezért aztán mi egészségesebb nemzet is vagyunk, mint a németek, attól tartok. Sőt, mi nemzet vagyunk, megint a németeket csak arról megbántani, tehát ezt is tessék nyugodtan kivágni belőle. De szerintem olyan, hogy német nemzet nincs. Ez az én privát véleményem, ez most nem bocsátanám vitára, de magyar nemzet van. De nagyon sok olyan nemzet, amelyik magát annak mondja, az valójában a szónak abban az értelmében, hogy most az előbb a kérdésben benne foglaltatott, nem létezik. Államnemzetek vannak természetesen, tehát amerikai nemzet is létezik. Hogy mennyire, az éppen most látható azokon a csatatereken, amelyek az amerikai nagyvárosokban kialakultak az elmúlt hetekben, hónapokban. Meg hogy ez mennyire törékeny az olyan fajta nemzet felfogás, amit ők vallanak magukénak, meg amit egyébként Európában is nagyon sok helyen vallottak, illetve próbálnak ránk is ránk erőszakolni. De azért félre is kell tenni az iróniát néha, és nem feltétlenül kell a ló másik oldalára átesve egyfajta ilyen pán, pessimista, tragikus lelkiállapotba szemlélni a történelmünket, hanem inkább meg kell próbálni egy kicsit higgadtan, távolságtartással fölülről szemlélni mindazt, ami velünk történt. És akkor láthatjuk azokat az összefüggéseket is, amelyekre utalt Jankovics Marcell kapcsán, hogy a történelem soha nem tegnap kezdődött, hanem mindig egy nappal vagy még egy nappal korábban, tehát Trianon és Mohács között teljesen nyilvánvaló összefüggések vannak. Mint az, hogy nyilvánvaló Mohács és a korábbi időszak összefüggéseit is meg lehetne ugyanígy találni. Tehát ebben az értelemben A történelem az nem véletlenül egy folyamat, és ezt azért fontos tudatosítani magunkban, mert mindez, amit ma teszünk, meg amit tettünk 30 évvel ezelőtt, az pontosan ugyanígy lesz majd valaminek az előzménye, amiről nem is feltétlenül gondolkodunk előre, vagy nem is feltétlenül tudjuk majd az összefüggéseket megtalálni. Na szóval még mielőtt belebonyolódok a mondandóba, de ez csak a kérdésnek a mélységét méltatja. Elnézést kérek, hogyha röviden nem tudok rá válaszolni. Tehát ami ebből még fontos számomra az az, hogy azt is meg kell tudnunk érteni, hogy nem mi vagyunk a világ legszerencsétlenebb népe. Tehát nálunk sokkal, hogy mondjam, sanyarúbb, nyomorultabb sorsot is kaptak nemzetek, akár Európában, vagy akár Európán kívül, mondjuk gondoljunk a kurdokra, vagy csak egy Európán kívüli példát mondjak. Mi még úgy egész jól el vagyunk. Most a lengyelek éppen jobban állnak, mint mi, már abban az értelemben, hogy nekik nincs trianoni tragédiájuk, nekik a trianoni szerződés az a nemzetállamiság újrateremtését jelenti. Na de nem tudom, belegondoltunk-e abban, hogy milyen annak a lengyel nemzetnek a tagjának lenni, amelyiknek az országát háromszor tüntették el a térképről. És hogy miért, hogy mondjam, olyan fóbiásan orosz ellenesek a lengyel barátaink, és miért néznek ránk is egy kicsit ilyen csanda szemmel, hogyha az ő ízlésük szerint mi túlságosan is sokat barátkozunk Putyinnal meg az oroszokkal. Tehát azért lengyelnek lenni sem volt fenékig tejföl, és hogyha még ehhez hozzáveszünk, ugye, hogy hol volt a történelmi Lengyelország, akkor nekik is megvan a maguk erdélye. Azért, hogy kaptak cserébe szín német területeket, ahonnan ki kell csöpörni a német lakosságot, és betelepíteni a kelet-Lengyelországból elüldözött, a szószoros értelmében elüldözött lengyeleket, mert csak az ukránok több százezer lengyelt mészároltak le a II. Világháború végkifejletében. Tehát ezt ők ugye azért tudták könnyebben földolgozni, mint mi a saját trianonunkat, mert mégiscsak kaptak cserébe valamit, kettő, Lengyelország mégiscsak erős hatalomként került ki a II. Világháborúból, még akkor is, hogyha az orosz megszállás azért egy darabig ezt úgy zárójelbe helyezte. De azért lengyelnek lenni se volt fenékig tejföl. És nem utolsó sorban pedig érdemes abban az értelemben is Trianont tágabb kontextusba helyezni, és szerintem a feldolgozhatatlanságnak egészen mostanáig ez volt az egyik nagyon fontos eleme, hogy mi az állandó elárultatottság állapotában vagyunk már több száz éve. Tehát ez a lipsik szoktak rajtunk jókat viogni, meg gunyolódni, hogy egyfajta ilyen népek Krisztusaként képzeljük el magunkat. Ugye voltak, aki ezt versbe is öntötte, 56-tól visszamenőleg egészen a törökök elleni küzdelemig. De attól még, hogy ez egy ilyen, hogy mondjam, kicsit talán néha túlzóan patetikus, tragikus színezetet is öltött ez a fajta, ennek a ténynek a fölemlegetése, attól ez a tény még igaz, bennünket sorozatosan elárultak azok, akiknek mi szentül hittük, hogy a védelmére keltünk, egészen mondjuk, ha visszamegyünk a tatár dúlásig. Érdekes módon a tőlünk keletebbre élők, ahonnan mi jöttünk, népeknek a tudatában az, hogy mi belőlük szakadtunk ki, az sokkal elevenebben él, mind a mai napig, meg élt az elmúlt több száz évben is, mint amennyire ez bennünk megvolt. Tehát mi ugyan szoktunk néha keleti gyökereinkről elmélkedni, néha még ezt úgy szoktuk a megkülönböztetés egyik jegyeként is kicsit büszkén emlegetni, szoktunk Attilára is hivatkozni, de valójában mi testestül, lelkestül a nyugat részének képzeltük magunkat, és úgy gondoltuk, hogy a különbözőségeinket is azzal, vagy a különbözőségeink okán meglévő problémáinkat is azzal váltjuk meg, hogy mi bizonyítottuk a vérünk vontásán keresztül, hogy mi ehhez a civilizációhoz tartozunk. És úgy, ahogy a török hódoltság felszámolása akkor is, úgy aztán egészen 1849-en át Trianonon keresztül 56-ig azt szenvedtük el, hogy a, bocsánatot kérünk, irodalmi idézet következik, hogy a gallérunk alá pöktek. Nem csak a németek, hanem mindenki más tőlünk nyugatról, és magas évbe tettek arra az áldozatra, ami nem volt egy, nem egy mítosz volt, hanem konkrét millióknak az élete.
Itt talán egy kicsit megint visszahajazhatunk a kezdő idézetre, de mégis azért a boldogulás, vagy boldogság, meg a nagyság mégis a nemzetben magában rejlik. Tehát amit elnök úr mondott, hogy nem kell azért annyira rossz sorsúnak, vagy szerencsétlennek éreznünk magunkat ennek dacára sem. Egy picit beszéljünk a két évforduló kapcsán arról, hogy a Trianonnak milyen szerepe lehetett a rendszerváltozásban, és általában a határon túli magyarokhoz való viszonyulásban. Most itt hirtelen mondjuk az erdélyi falurombolások elleni tüntetés jut eszembe, ugye 1988-ban, ami azért a rendszerváltozásnak egyik fontos pontja, sarokpontja volt. És egy picit beszéljünk, hiszen még egyszer mondom, irodalomtáborban vagyunk, vagy írótáborban vagyunk, hogy a magyar írók közéleti személyiségeknek milyen szerepe volt a rendszerváltozás időszakában Magyarországon. Hiszen nagyon sokan valóban ugye, íróként, művészként tevékenykedtek, de aztán közéleti szerepet is vállaltak. Éppen Göncz Árpádot emlegette, hogy Simon elnök úr, aki ugye az Írószövetség elnöke volt, és rögtön köztársasági elnök lett, de hát sokakat emlegethetnénk, ugye Csengei Dénestől, Lezsák Sándor úron át, és még sorolhatnám.
Itt csak közhelyeket tudnék ismételgetni, úgyhogy igyekszem röviden megválaszolni ezt a kérdést. Tehát természetesen a rendszerváltozást előkészítő egyik nagy értelmiségi csoport az ezekből az írókból verbuválódott, akiket azt tett csoportá, közösségé, hogy a nemzet sorsáért aggódva próbáltak meg jobbító szándékkal párbeszédet folytatni a hatalommal, a legrosszabb időkben is egyébként, mondjuk az 50-es éveket is ide számítva. És aztán utána egy új helyzet teremtődött, keletkezett, amit tulajdonképpen senki előre nem tudott fölmérni, bár teljesen logikusan szorult háttérbe ez a fajta gondolkodás, miután a úgymond hivatásszerű politikai vagy politikusi lét átvette a szerepet a közélet formálásában. És egyébként ez a balliberális, a liberális oldalon is megfigyelhető volt, csak ott sokkal rosszabbul dolgozták fel ezt lelkileg. Tehát kiderült, hogy idézőjelbe téve ezekre az értelmiségekre nincsen szükség. Már úgy addig, úgy abban a formában nincs szüksége, hogy addig nagyon fontos szerepet töltöttek be, egyfajta ilyen demokrácia pótléként is a színfalak mögötti érdekérvényesítés, érdek megfogalmazások révén. És aztán van, aki azt a rossz döntést hozta, sőt többen is azt a rossz döntést hozták, és nem akarok itt személyeket kiemelni, egyikük másikuk neve elhangzott az előbb, hogy ahelyett, hogy visszamentek volna az irodalmi pályára, és kiváló gondolatokkal gazdagították volna további máron az új demokratikus helyzetben a magyar szellemi életet, mint egy eligazítást is nyújtva azoknak a magunk fajta hirtelen a semmiből látszólag előlépett politikusoknak, akik aztán hivatásszerűen tettük a dolgunkat ki rövidebbként hosszabb ideig, megmaradtak a politikában, de az írói mi voltjukkor mentalitásuktól nem tudtak megszabadulni, és a két szerep az nem volt összeegyeztethető, és több kárt okoztak a politikában, mint amennyi hasznot egyébként hajthattak volna akkor, hogyha továbbra is megmaradnak az irodalomban. Mert azok a gondolatok, amiket mondjuk például a Kukáért Csurka István megfogalmazott, azokat a gondolatokat mind a mai napig egyébként egyiket másikat így füligérő szájjal szoktuk idézgetni. Csak egyet emeljek ki ezek közül, ami nem a témához illeszkedik, csak azért teszem ezt meg, mert mindig rosszul idézik, és az a borzasztóan zavar, amikor klasszikusokat rosszul idéznek. Tehát nem a szakma, meg a szakmaiság ócska bolsevista trükk, hanem a szakmázás olcsó bolsevista trükk, ami ugye arról szól, hogy amikor valaki el akarja rejteni a saját csoport vagy személyes érdekét, akkor azt mondja, hogy ez nem politikai kérdés, ez szakmai kérdés, majd a szakma eldönti. A túrót, már bocsánatot kérek, minden, ami a közéletben van, az eminensen politikai kérdés, aminek attól még lehet szakmai háttere, hogy a valóságot leírjuk a szakma szabályai szerint, de a döntéseket alapvetően mégiscsak politikai elven szokták meghozni, például akkor még a kultúrpolitikában is. nem pedig a kultúra munkásai. Tehát én azt gondolom, hogy 90-ig ez a fajta, vagy ez az értelmiség, ez nagyon sok, nemhogy hasznot hajtott, elnézést kérek a buta megfogalmazásért, elengedhetetlen volt. Nélkülük nem nagyon ment volna végbe még olyan sikerességgel sem a rendszerváltoztatás, mint amilyen felemás sikerrel végbe ment. 90 után viszont rossz szerepfelfogás okán is, ahelyett, hogy megpróbáltak volna egy magyar szellemi életet teremteni és egyben tartani, ami már 90 előtt sem létezett igazán. Gondoljunk csak a monori találkozó körüli utózöngékre, konfliktusokra, ami tulajdonképpen az SZDSZ meg az MDF-et létrehozta, szét is szakította. Ehhez beálltak a politikai táborokba, sőt, mi több, a politikai táboroknak a rossz reflexeit hozták létre és erősítették föl az egymással szembeni egyre erőteljesebb gyűlölet okán. Nem tudom, hogy világos-e, hogy mit akarok ezzel mondani. Tehát, és megint akkor hadd hozzak egy példát ide, és akkor talán ezzel még világosabb lesz, hogy mit akarok mondani, ami a mai helyzetig vezet egyébként, amikor az első Magyar Kultúra napján, azt hiszem az volt az első, én, mint ifjú képviselő, fideszes képviselő, azt olvastam az újságban, hogy és akkor Konrád György és Csóri Sándor fognak beszédet mondani, akkor mérgemben föltözvágtam az újságot, amiben ezt olvastam, és ottan elkerítettem rendesen, félhangosan magamba, hogy most akkor döntsék már el az öreg urak, hogy van magyar kultúra, vagy nincs magyar kultúra. Mert ha van magyar kultúra, akkor egy beszéd dukál. Hogyha ketten beszélnek, az már önmagában is azt demonstrálja, hogy nincs magyar kultúra, kettő magyar kultúra van. Egy ilyen, vagy egy kicsit ilyen, meg egy kicsit olyan. Hogy nem lehetne esetleg maguk között megbeszélni, legalább akkor osszák fel, hogy páros évben a egyik beszél páratlanban a másik, ha már mindenképpen úgy érzik, hogy különfajta megközelítésnek van létjogosultsága, ha magyar kultúráról beszélünk, amit egyébként részben aláírok. De azt is bevallom önöknek, hogy ma már nagyon boldogan aláírnék egy ilyen megállapodást, ami arról szól, hogy a magyar szellemi élet, ha még van ilyen, ami természetesen nem önökre vonatkozik, hanem úgy általában, amit szellemi életnek szoktunk nevezni, hogy a magyar szellemi élet különböző képviselői, táboraival tartozó emberek, azok hajlandók lennének mondjuk egy fórumon úgy föllépni, hogy nem egymással szemben fogalmazzák meg magunk mondandóját, hanem egymás mellett. Ha már itt, újra itt tudnánk tartani, ami szerintem sosem fog eljönni az én életembe, de ha mégis itt tartanánk, akkor én azt már örömmel elfogadnám ahhoz képest, amit fiatal koromban még elfogadhatatlannak tartottam.
Jó, hát akkor hagyjuk is most egy kicsit az írókat, vagy a művészeket, és beszéljünk a politika felelősségéről. Ugye elnök úr már említette a 2010-es nagyon fontos kettős állampolgárságról szóló törvényt, amelynek ugye benyújtása Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes úrhoz és Kövér László elnök úrhoz fűződik. Azóta eltelt 10 év. A mostani emlékülésen, a június 4-i emlékülésen elnök úr bejelentette egy 12 pontos nyilatkozatot. Ez tulajdonképpen egy politikai nyilatkozat, amely ugye arra vonatkozik, hogy a nemzeti önazonossághoz való jog legyen egyetemes emberi jog. Ez pedig az illetékes szervekhez, ugye az ENSZ-hez, illetve az Európai Bizottság különböző szerveihez el fogják majd juttatni. Mi újság ezzel kapcsolatban? És ehhez még hozzávennék egy idézetet szintén elnök úrtól, amelyet ebben a beszédében fogalmazott meg. Az, hogy a 20. századot elveszítettük, a 21. századot nem akarjuk. Mit kell tennünk azért egyrészt a politikának, a mindenkori politikának, másrészt a közéleti személyiségeknek, vagy akár a hétköznapi embereknek, hogy valóban a 21. századot ne veszítsük el?
Hát a nyilatkozatról magáról, annak az előzményeiről annyit érdemes elmondani, hogy ugye megint volt egyfajta kényszer rajtunk, 2010-ben is volt egyfajta kényszer a 90. évfordulón, az egy szimplán politikai kényszer volt a radikális nemzeti oldalról bennünket előzni akaró Jobbik, az mindenképpen akart valami nagy szabású dolgot kierőszakolni a 90. évforduló kapcsán, és úgy láttuk, hogy abból semmi jó nem fog kikerekedni, hogyha ezt a Jobbik csinálja. Hozzáteszem, hogy nem ezért fogadtuk el akkor a nemzeti összetartozás nyilatkozatát, hogy Jobbik vitorlájából kifújjuk a szelet, hanem ez csak egyszerűen kikerülhetetlenné tette, meg sürgetővé tette ezt a fajta munkát, ami annak a nyilatkozatnak az előkészítését jelentette. Itt most ilyen fajta direkt politikai kényszer nem volt, itt maga az volt egyfajta morális, meg politikai igény, hogy tényleg a 100. évfordulón nem mehetünk el, mellett nem mehetünk el úgy, hogy miközben nagyrészt mindent elmondunk már 90. évforduló kapcsán magunknak, magunkról, hogy ne tennénk le valamit az asztalra, ha a kerek évforduló van egyfelől, és ne lépnénk ki, mert hogyha mi nem mondunk magunkról semmit, akkor majd tőlünk függetlenül rólunk fognak mondani. Tehát magyarán szóval nem volt szükséges semmilyen gesztust tenni a magyar államnak, a magyar közéletnek ahhoz, hogy bárki, és nem feltétlenül kell csak a, mondjuk a románokra gondolni, a környező országoknak a nacionalistáira, meg az ő bértolnokaikra, hanem a bennünket különböző ürügyeken rúdosó nyugat-európai barátainkra is gondolhatunk, hogy ők nem mondják majd el helyettünk, hogy mi mit gondolunk Trianonról mind a mai napig. Ezért volt fontos leírni, hogy mit gondolunk. És szerintem az a nyilatkozat az egyrészt egy nagyon finom, világos jelzést tesz a tekintetben, hogy azért ez a 100 év nem volt fenékig tejföl. Mert azzal kezdődik, nem tudom, hogy hányan tudták olvasni, hányan ismerik a tartalmát, azzal kezdődik, hogy egyfajta párhuzamba állítja a magyar, úgymond magyar birodalomban, tehát a Szent Istváni államban élő nemzetiségek demográfiai folyamatainak az alakulását, azzal, ami az elmúlt 100 évben az utódállamokban történt. És kiderült, hogy amióta egyáltalán népességösszeírás van, azóta 20-ig megduplázódott a Magyarország területén élő nemzetiségek száma. Ezzel az aránya is felszökött ugye az 50% fölé, aztán kicsit vissza tudtuk 50% alá szorítani. Ezen közben pedig hát az utódállamban annektált területek magyarsága pedig hát azt a gyászos utat járta be demográfiai értelemben, amit mindannyian ismerünk, tehát itt a számokat nem érdemes újra felidézni, mert csak elszontyolodunk tőle. És aztán ebből megint csak következett valami, hogy ezt a helyzetet meg kéne oldani, és immáron ez egy nemzetközi problémává is kéne, hogy váljon. Tágabb összefüggésbe belehelyezve 50 millió, azaz az Európai Uniós tagállamok népességének egy tizede, 50 milliónyi ember él a magyar kisebbséghez hasonló helyzetben, a szülőföldjén nemzeti értelemben vett kisebbségben. Több-kevesebb jogokkal persze, mert szeretnénk a tiroliakkal cserélni, vagy a svédországi finnekkel, a finnországi svédekkel is adni soroljam még azokat az autonómiákat, területeket, közösségeket, ahol azért ez többé-kevésbé sikerült civilizált módon rendezni. És így fogalmaztuk meg azt, hogy a szülő, ha már annyit beszélünk az emberi jogoknak a mit tudom én hányadik generációjáról, és hova tovább már az állatoknak is vindikálunk emberi jogokat, mert ugye állati jogok nem lehetnek, ez a római jog óta világos, de hát akkor valahogyan ezt átkezd a szakadékot ugrani. Tehát, hogyha már a sertéseknek, meg a tojóhibridéknek is vannak jogai, hogy mekkora ketrecekben lehet őket tartani, meg kellene nekik labdát adni, hogy ne legyenek depressziósak, mielőtt elkábítják őket disznóölés előtt. Sőt, nem lehet böllérként csak úgy egyszerűen leszúrni egy disztót, mert ez állatkínzásnak minősül némely országban, akkor nem lehetne egy pici figyelmet fordítani arra, hogy mondjuk a szülőföldjén élő ember az ne legyen másodrendű állampolgár a saját szülőföldjén, csak azért egyébként, mert körülötte többen élnek más kultúrájú, más nyelvű emberek, mint az ő közössége, amelyik adott esetben, mint ahogy a magyar közösségek, nem bevándorló, nem elvándorló, nem egyszerűen a határ lépett át a fejük fölött. Hozzáteszem, hogy sajnos a Covid-járvány az egyelőre zárójelbe helyezte ezt a törekvésünket, hogy ebből próbáljunk egy európai vitát generálni, mert úgy vettük észre, hogy éppen nem a legjobb az időzítés, tehát most szépen elsikkadna, hanem megvárjuk, amíg a járvány letisztul, és akkor ráadásul ment is lesz az egész egy ilyen aktuál politikai felhangtól, hogy éppen a 100. évfordulón erőltetjük mi ezt, hanem akkor nyugodt körülmények között megpróbáljuk a felhasználva azt az aláírásgyűjtés is, amit egyébként két körben az Európai Bizottság elé letett népi kezdeményezés jelent, arra, hogy akkor egy civilizált vitát kezdjünk el arról, nem megbántva sem azokat a szomszédainkat, akikkel rosszba vagyunk, pláne azokat, akikkel éppen most egészen jóba vagyunk, tehát nem valamiféle morális felhanggal téve mindezt az irányukba, a rovásukra, hogy nézzük már meg, hogy mit lehet tenni Európa egyik legfontosabb, és mindez ideig a szőnyeg alá söpört kérdésének, a nemzeti kérdésnek a megoldása érdekében mit lehet tenni. És én úgy látom, hogy itt ez összekapcsolódik a mi trianoni problémánk, összekapcsolódik azzal a nagyobb szabású konfliktussal, ami az elmúlt 10 évben bontakozott ki szintén, részben szintén körülöttünk egyéb iránt, ami Európa jövőjéről szól. Egyik oldalon azok állnak, akik, mint mi is, független, már relatíve független, tehát természetesen együttműködésre ítélt, de mégiscsak független, önálló, egyenrangú nemzetek együttműködésében látjuk Európa jövőjét, ami szerintünk Európát nagyjátette. A másik oldalon pedig egy nemzetietlen birodalom nemzetektől független azokat maga alárendelő, sőt nivelláló, kulturális értelemben is összekeverő birodalom építésben látja Európa jövőjét. És szerintem ilyen értelemben ez a 100 éves kérdés beilleszthető lesz ezekbe a vitákba Európa jövőjéről.
Ebben a gondolatiságban mekkora szerepe kell, hogy legyen mondjuk a művészeknek, az íróknak, vagy az értelmiségnek, abból a szempontból kérdezem, amit persze már utaltunk a beszélgetés kapcsán, arra, hogy mondjuk a Tokaji írótábornak milyen nagy szerepe volt, jelentősége volt. Ugye 72-ben volt az első ilyen írótábor, és gyakorlatilag a 80-as években az új nemzettudat, a nemzeti felelősség központja volt. Ugye volt olyan év, talán 87, amikor az ellenzékisége miatt be is tiltották, és nem lehetett megtartani. Elsimo László elnök úr interjújában pont azt emelte ki, hogy a legnagyobb erénye a Tokaji írótábornak a múltja. Tehát, hogy elhangoztak olyan gondolatok, elhangoztak olyan előadások az évtizedek alatt, amikből bizony sokat lehetett meríteni, akár a hétköznapi embernek, akár a közéletnek egyaránt. Elnök úr, hogy látja, mi lehet a szerepe ma, mondjuk a Tokaji írótábornak, mint szellemi műhelynek, az értelmiség egyik fontos találkozási pontjának?
Eddig sem voltam rövid a válaszaimat illetően, de most nagyon nagy kísértés, hogy hosszas fejtegetésben bonyolódjak, mert annyi kérdés tolul föl most tulajdonképpen ebben az egy kérdésben, hogy nem is tudom, hogy hol kezdjem. Tehát ott jártunk egyszer, hogy a rendszerváltás előkészítésében az értelmiség ugye általában és különböző értelmiségi csoportok milyen fontos szerepet töltöttek be, és aztán utána egy kicsit hogyan csúszott félre az értelmiség és a politika viszonya azt követő néhány esztendőben, meg aztán tulajdonképpen az elmúlt 30 esztendőben úgy unblock. De most hadd mondjak megint egy, ha megengedik, és remélem, hogy nem veszik zokon egy kis anekdótát, amit egy színész barátomtól hallottam. Kállai művész úrra még bizonyára sokan emlékeznek. Fiatalabbak látták a Tanú című filmet, akkor ugye abban volt a főszereplő, többek között, ennél voltak azért fontosabb szerepei is. És a TV2-ben volt akkor valami, még a régi TV2-ben, tehát ez elég régi történet. A Való Világ Show-k kezdetén járunk, és volt egy Pongó nevű ember, ha még emlékeznek erre. Nem akarom azzal megsérteni őket, hogy elvárom, hogy biztosan emlékezzenek, csak lehet, hogy van, aki mint botrány emlékszik erre, mert akkor még figyelte, hogy mi zajlik, amire ő nem gondolt korábban, hogy ez lehetséges lesz. Szóval volt egy Pongó nevű ember, aki egészen a legszűkebb körig vitte ebben a borzadályban a versenyt, és hát ott állt a büfében, a TV2 büfében a sor, Miki várt a sorára, és hát Kállai művész úr előre totyogott, mert hát ő neki azért mégiscsak volt valaki, neki mindig soron kívül odaadták, ami járt, ráadásul tudták előre, hogy mit szokott rendelni, tehát meglátták Kállai művész urat, kirakták a pultra, aztán a művész úr vagy kirakta a pénzt, vagy pedig hozzáértek a számlájához, és akkor pehére Kállai művész úrnak a büfés éppen szabadságon volt, vagy beteget jelentett, és egy fiatal kislány helyettesítette, és amikor Kállai művész úr úgy maga természetesége, hogy előre ment a sor elejére, és akkor akarta volna mondani, hogy kezit csókolom, kisasszony, akkor, és mondta volna, hogy mit kér, mert ugye ő nem tudhatta, hogy mi a szokásos, akkor a kislány így végigmérte, és mondta, hogy ne tessék kérem tologodni, most Pongó művész úr következik. Ha nem világos, hogy ezt miért meséltem el ezt a történetet, a magyar értelmiségnek, annak különösen a baloldali rész, a balliberális részének sikerült eszeveszett dühében önmagát is felszámolnia, mint értelmiségi, tehát mint egy társadalmi funkció betöltőjét felszámolnia. És jött helyette a szörnyű büntetés, a Pongó művész urak uralma. Tehát innen nézve, tisztelt hölgyeim és uraim, nem az a kérdés, hogy mi van Trianonnal, és akkor tudunk-e egymástak segíteni ebben, és mondanám ezt, üzenném önökön keresztül a még megmaradt román, meg szlovák, meg nem tudom milyen értelmiségi barátainknak is, hogyha ott nem ugyanazok a folyamatok mentek végbe, akkor talán könnyebb, ha ugyanazok, mint gyanítom, akkor nem lesz egyszerű. Tehát üzenném nekik is, hogy nem arról van szó, hogy itt ki, melyik nemzet elitje, értelmisége kerekedik a másik fölé, ki van kultúrfölényben, ki hány ezer éves tradíciókat ápol, meg nem tudom micsoda, hanem az a tét, hogy lesz-e még magyar irodalom, lesz-e még román irodalom, lesz-e még szlovák szellemi élet, vagy lengyel, lesznek-e még egyáltalán olyan elitek, amelyek csak nemzeti elitek tudnak lenni, ha kultúráról beszélünk. Tehát itt a kultúráról magáról van szó, tehát ez forog kockán, ez az Európa jövőjének, a konfliktusainak a tétje, az igazi tétje. Tehát valójában igen, én azt gondolom, hogy a még egyáltalán megmaradt, és most megint lehet, hogy sokszor félreérthetően beszélek, ezért ha mondok olyat, amin meghökkennek, akkor ezt tessék megbocsátani nekem, mert valószínű azért van, mert néha gyorsabban akarom kifejezni magam, mint hogy okvetlenül képes vagyok rá. Szóval, hogyha van még egyáltalán az értelmiségnek szerepe, meg van értelmiség, ami nem azért kérdőjeles, mert hogy ne lenne elég tehetséges, gondolkodásra képes értékeket előállítani tudó és egyáltalán értékekben gondolkodó ember itt vagy ott vagy amott, hanem mert hogy egyáltalán van rá szükség, igény egy társadalomban. Tehát az utolsó pillanatban vagyunk, amikor még bizonytalanul ugyan, de igennel lehet erre a kérdésre válaszolni. De nem sok idő kell, hogy elteljen, hogy amikor majd egy fiatal, ha egyáltalán megjelennek ilyenek ezeken a valamiken, amiket a tenyerükben szoktak hordani, ott megjelenik, hogy író tábor, akkor nem tudják a szót értelmezni. Mert nem tudják, hogy mi az, hogy író. Az, hogy tábor, az még talán igen, de még az sem biztos, mert a fesztivál az lenyomja ezt a régen használt kifejezést a használati rangsorban. Tehát én azt hiszem, hogy itt van a kulcs, hogy lehet-e még egy közép-európai először szellemi életet kialakítani, vagy megmenteni annak érdekében, hogy a saját régiónkról, benne a saját hazánkról tudjunk közösen, nem egymással szemben, egymás ellenére, hanem egymást támogatva, egymást megmentve gondolkodni. És ezt bevallom őszintén, hogy csak az értelmiség tudja, ha egyáltalán, a politika nem. Mert ugye most egészen jól állunk visegrádi négyes együttműködésben, sőt a szerbeket, ha nézzük a szerbekkel is, elmondható, hogy ilyen jó viszonyunk nem volt az elmúlt 30 évben, meg azt meg előzően sem, különböző okokból kifolyólag, és akkor visszamehetünk akármeddig is a történelemben. Tehát a szerb-magyar politikai kapcsolatok a virágkorukat élik, de mégis a demokráciában politikusok jönnek-mennek, a távlatos gondolkodás luxusa az keveseknek megengedett. Mi már 10 éve vagyunk kormányon, és ez egy irgalmatlanul, a másik oldalon elviselhetetlenül hosszú idő. Tehát, és ne adja Isten, hogy 22-ben, de előbb-utóbb meg fog történni, hogy lesz egy politikai fordulat. És hogyha nincs a politikai élet szereplői számára is egy stabil, világos, eligazító szellemi közeg, akkor az olyan pongó művész úrszerű politikusok fognak előtörni, mint amiket most nevesíthetnék, de nem akarom, mert nem akarom a politika szintjére levinni ezt a mai beszélgetést.
Igen, tehát itt nem csak az a fontos, hogy szülessenek minőségi értékes művészeti alkotások, hanem egyáltalán nem mindegy, hogy milyen a befogadó közeg, a közönség. Tehát, hogy mondjuk legyenek értő olvasók például egy-egy irodalmi mű kapcsán. Végezetül, mert látom, hogy kinézett Simon László elnök úr az órájára, egy személyes kérdést hadd kérdezek elnök úrtól, ugye mégis egy művészeti közegben, irodalmárok között vagyunk, érzékeny emberek között vagyunk. Ennek a mai, vagy az idei Tokaji Írótábornak ugye a témája, Trianon, és mottója Eregyhatóc, ugye Remenyik Sándortól való idézet. A születésének 130. évfordulóján egy emléktáblát is fognak majd avatni, hogyha jól tudom, holnap után. Van-e olyan alkotás, akár képzőművészeti, akár irodalmi, akár színházi élmény, amiről úgy gondolja elnök úr, hogy egy picit egy ilyen lelki irodalmi útra valót adna nekünk, ami közel áll önhöz, mondjuk Trianon tematikája kapcsán.
Ha megengedi, azért a kérdés előtti végszavára még hadd reagáljak, mert szerintem fontos a teendőnk szempontjából. Nem merjük emlegetni, mert politikailag nagyon kényes, amit mondani fogok, és megint, hogyha ez egy nyílt rendezvény lenne, az holnap abban az értelmében, hogy holnap írnának róla az újságok, akkor azt garantáltan félremagyaráznák. Tehát ahhoz, hogy valaki olvasson, ahhoz önfegyelemre van szüksége. Tehát végigolvasni akár csak 100 oldalt is egy kis regényt, pláne mondjuk egy nagy regényt, vagy egy verset értelmezni úgy, hogy azt értsem is, meg még élvezzem is, és a szépségében is tudjak gyönyörködni, ahhoz fegyelem szükséges. Részben ezt a képességet el kell tudni sajátítani, hogy valaki egy verset megértsen, részben meg egyáltalán le kell ülni, és akkor ott erőt kell magamon venni. Most ami a világban szerintem a legnagyobb baj, az éppen az, hogy nem hogy lazul a fegyelem, hanem ideológia született arra vonatkozóan, hogy ez az emberi kibontakozásnak a legfontosabb gátja, vagy azoknak az egyike, a legfontosabb gátjainak az egyike. Tehát valósítsd meg önmagad, élj, ahogy tetszik, alkoss te magad a szabályokat. Most ez úgy kapcsolódik a témához, hogyha nem tudjuk az iskoláinkba a fegyelmet, a tekintélytiszteletet visszavinni, akkor nem lesz olvasóközönség, mert sokkal egyszerűbb nem olvasni, mint olvasni. Sokkal egyszerűbb azokat a buzerálós akármiket nyomogatni, mint leülni egy könyv mellé és azt végigolvasni. Különösen miután a könyvek jelentős része olyan, hogy azért bele kell lendülni, tehát azért át kell venni az egésznek a ritmusát, a hangulatát, tehát az első 20-30 oldal, még akkor is, hogyha nem jókait kezd el az ember olvasni, hanem mást, azért az nem mindig kellemes, az embernek ugye át kell lendülni egy ponton, amikor már úgy szinte a csúcson van, és akkor már lejtő viszi lefelé egészen a könyv befejezésig, már szónak abban az értelemben a lendület viszi tovább. És szerintem ma megint ez is a világban zajló konfliktusok egyik nagyon fontos terepe. A baloldal ma az ördög ügynökét játsza. Ugye az ördögnek sokfajta neve van, az egyik a diabolosz, ami ugye szétdobálót jelent. Tehát minden szét kell dobálni, hogy ne is lehessen soha a büdös életbe összerakni. És aki ennek megállt akar parancsolni, az pedig szemétdiktátor. Ezek vagyunk mi. És itt megint bármilyen olyan típusú, nézzék meg a mondjuk az iskolarendőrség körüli problémát. Ebből nem lett olyan nagyon nagy konfliktus, mert annyira evidens volt a probléma léte, és annyira, hogy mondjam, nehéz volt érvelni ellene, de megpróbálták az egészet lejáratni, ellene érvelni, uszítani, lázítani ellene. Bármilyen olyan kérdésben fogalmazzuk meg mi az álláspontunkat, majd lesz ilyen ősszel, vagy jövő tavasszal, nem tudom, mikor érik meg a helyzet, hogy a gyermekvédelmi törvényt fogadjunk el például a Hokkáér, amiben nem csak a pedofíliával szembeni védelem, hanem sok minden más is, amiből irgalmatlan politikai, meg ideológiai küzdelmek lesznek, nem csak Magyarországon, hanem a nemzetközi porondon is, előrejelzem. Ha csak a politika vállalja ezt magára, és nem kap segítséget egy társadalmi értékrendjért felelős értelmiségtől, legalább a saját táborunktól, akkor hát ha nem is bukik el, de legalábbis szükségtelenül nagy árat fizet politikai értelemben ezért a vállalkozásáért. Tehát nem lehet a családok védelmét a politikára bízni. A családokat nem lehet a politikában megvédeni. A családokat az erkölcseink tudják megvédeni, a mentalitásunk, a felfogásunk az értékekről, az élet miben létéről, annak a jó vagy rossz mi voltának a megítélésétől függ, az, hogy a családok biztonságban vannak-e vagy sem, hogy mit gondolunk a másik emberről, ahogy vállások számát nézzük, most éppen csökkenő tendenciát mutat, hál' Istennek, legyen is így, de mégis irgalmatlanul magas a vállásoknak az álma, vagy ha csökken is, lehet, hogy részben azért csökken, mert a házasságok sincsenek. Most ez is emelkedő tendenciát mutat ugyan, tehát talán elindult valami a magyar társadalomban, de ezt mondjam, szellemi eszközökkel, a kultúra eszközeivel is erősíteni kell, sőt, csak azzal lehet stabilizálni, megalapozni. A politika egy pillanat alatt egy tolvanásra lehet tudja törölni. Lásd 2002-es kormányváltást. Egy tolvonásra le lehet törölni ezeket a törvényeket, hogyha nem kíséri az ilyen típusú kísérleteket olyan erkölcsi fölháborodás, amihez az alapot, az csak a kultúra, meg a kultúra emberei tudják megteremteni. Elnézést kérek, hogy ezt nem szerepelt ugyan a kérdések között, de ezt meg úgy magam utószavaként hozzátettem, és akkor a kérdésre röviden tudok válaszolni. Nekem a Bánfi Erdélyi trilógiája volt az utóbbi idők legnagyobb. Nem most olvastam évekkel ezelőtt már, de ami Trianonhoz kötődik. Hozzáteszem, hogy 2010 után került a kezembe a könyv, és én ahhoz a generációhoz tartoztam, ami még a kommunista liberális kánon szerint tanulta az irodalmat. Sok értékes dolgot, értékes módon, útravalóképpen, mind a mai napig használható módon kaptunk meg egyébként az iskoláinktól, meg a tanárainktól. Én kifejezetten hálás vagyok a volt osztályfőnökömnek, aki magyar tanárom is volt. Tehát amit kaptam, az rendben volt, csak természetesen nem kaptunk meg mindent, mert nem kaphattunk meg mindent. Nem ismerhettük meg minden a magyar irodalom teljességét. És amikor elkezdtem olvasni a Bánfi könyvet, akkor azon döbbentem meg, hogy úristen, 50 éves elmúltam, és nem találkoztam ezzel az emberrel. És az hogy lehetett eltitkolni előlem? És hogyha előlem eltitkolták, akkor valószínűleg még sokan vannak úgy, mint én, hogy soha életükben nem vettek kézbe egy Bánfi kötetet, és nem kezdték el olvasni. Ez egy zseni. Zseniálisan ír. Tehát olyan szépen ír, olyan gyönyörködtetően ír, hogy az... Régen volt már akkor a irodalmi élményem, mint annak a könyvnek a elkezdése. Tehát éppen nem az volt, amit az előbb mondtam, hogy az első 30 oldalon nehezen rágtam át magam, hanem egyik álmulatból a másikba estem az első néhány oldal olvastán. Szerintem azon túlmenően, hogy Bánfi Miklós egyelőre még semmilyen értemben nem kapta meg a neki járó helyet a magyar szellemi és politikai élet panteonjában, azon túlmenően szerintem ezt akár megfilmesíteni is lehetne, meg természetesen akár kötelező olvasmányként is lehetne ajánlani a gyerekeinknek, ha a tanárok körében nem történne lázadás, már pedig történne, és ez az állapotainkat nagyjából be is mutatja.
Tehát akkor itt egy újabb feladat az értelmiség és a művészek előtt. Elnök úr, köszönjük szépen!
Köszönjük szépen! Ugye az írótáborban mindig van kérdés és vita. Most azt tudjuk csinálni, hogy kihagyjuk a kiállítás megnyitót, azt majd később megtartjuk. Mindenki majd a szünetekben, meg miközben kibejárkál, nézze meg egyébként a jobboldali tanteremben a Jankovics Marce-féle virtuális kiállítást. Holnap is, holnap után is, hiszen itt vagyunk, 3 napig látható. Így azt gondolom, hogy egy szűk negyed órára van lehetőségünk, hogyha valaki... szeretne, feltétlenül szeretne kérdezni, Azzal a lábjegyzettel, hogy arra kérem az író kollégákat, hogy most tekintsünk el a szokásos félórás szónoklatoktól. Rövid és tényleg lényegre törő kérdések legyenek. Amíg formálódik bennetek a kérdés, addig csak az utolsó kérdés és válaszolva reagálva, már ezt már sokszor elmondtam, de valószínűleg elnök úrnak még nem meséltem el. Életem egyik legfontosabb élménye az volt, amikor gimnázium utolsó két évében magyar különórákra jártam felvétel előkészítőre Mohácsi Károly legendás irodalomtanárhoz, aki a 80-as évek mindenki által használt szakközépiskolai irodalomtankönyveinek volt a szerzője. És az első kb. 10 foglalkozáson azzal töltöttük az időt, hogy be kellett vinnem az összes tankönyvet, a gimnázium első, második és harmadikas tankönyvet, tehát szakközepes tankönyvet a különórákra, és azt mondta, hogy akkor most mondom az oldalszámokat. És mondta, hogy első évfél, mit tudom, 15. oldal, és mondta, hogy akkor az első bekezdést húz ki. És így mentünk szépen sorjába, és nem mertem megkérdezni, hogy mi a helyzet, aztán végül megkérdeztem, hogy a tanárom, most mit csinálunk? Fiam, kihúzzuk azokat a dolgokat, amelyeket a kommunisták irattak be velem. És amikor ezzel végeztünk, akkor azt mondta, hogy most pedig vegyél elő egy füzetet, és most diktálok, most bediktálom, lediktálom azt, amit nem engedtek belerakni, tehát amit kicenzúráztak. Úgyhogy jó tanáraink voltak akkor is, és jó szemléletűek, de valóban úgy van, ahogy mondtad, elnök úr, nem tudtak mindent megtanítani, és nem mindig azt tanították, amit szerettek volna. Van-e valakinek kérdése? Parancsolj! Itt kinn a mikrofonnál a jegyzőkönyv kedvéért mindenkit kérünk arra, hogy a nevét mondja be. Jó, csak tényleg kérdések legyenek, mert elnök úrnak mennie kell tovább egy másik programra. Ott a mikrofon, parancsolj!
Igen, alacsony vagyok ahhoz, hogy felérjek ehhez a mikrofonhoz. Volna egy igen erős kérdésem. Én a Csángóföldről jöttem, ott éltem, a magyar történelmet autodidokta módon tanultam meg 90 óta, amikor itt ragadtam végleg, és örvendek, és az Istennek hálát adok. A nevem Demse Márton. A kérdés az, hogy 100 év telt el. Ez a gyötrelem, ami tönkretette azt a gyönyörű Magyarországot, annak ellenére, hogy tönkretette, ma is gyönyörű. Ennél nincs jobb. És nem is lesz. Hogy a magyar kormány, magyarság egyáltalán a vezetőség 100 év alatt legalább egyetlen egyszer fordult a világ nemzetköziségéhez annak érdekében, hogy ezt a Trianont valahogy küldjük vissza azokhoz, akik elvették az országunknak a lelkét. Nem csak a lelkét, hanem Nagyvárattól Besztercig egyetlen sín sincs, ami a magyar, a román állami. Azt mind a magyarok csinálták. Elmenve Gyimesbe az utolsó őrházig, hát ott ma is azok az épületek vannak, amiket engem így személyesen nem, mert én a Kárpátokon túl voltam, de a magyaroké, a miénk, mi építettük. Tettünk-e valamit? Tudunk-e ma tenni valamit, hogy legyen valami ebből az ügyből? Trianon ide, Trianon oda, de legyen már a mi létünknek is igazsága. Ezt akarom.
Köszönjük. Összevárjuk a kérdéseket, vagy azt csináljuk, hogyha még valakinek van kérdése, most mondja, hogy elnök úr egybe válaszoljon. Igen, parancsolj.
Szabó András közgazdász vagyok. Még a 70-es években történt, hogy nagyon megjavultak a magyar-francia kapcsolatok, és a választási küzdelemben Magyarország úgy, ahogy a francia szocialista pártot támogatta, és ők győztek, és az elnökük Mitterrand lett a francia köztársasági elnök. Hálából később ellátogatott Magyarországra, és itt még az Alföldön is járt, és akkor egy beszélgetés során hát elmondták a magyarok a nagy fájdalmat, hogy Franciaország a trianoni békeszerződésben milyen szomorú szerepet játszott. Sajnos Mitterrand nem ismerte ennek a történetét, meglepődött, és hát csak annyit tudott mondani, hogy ő egyedül ezen változtatni nem tud. És ezzel abba maradt akkor ez a jó kapcsolat. Hát ezen okulva akkor szeretném megkérdezni, miután láthatjuk, hogy külföldtől támogatásra nem számíthatunk, vajon a magyar kormányban lesz-e olyan hát erő, igyekezet, minden, hogy minden lehetőséget kihasználjon, amivel ennek a ostoba szégyenletes szerződésnek az igazságtalan hatásait minél jobban csökkentse, és talán még meg is lehetne szüntetni.
Köszönöm szépen. Esetleg még van-e kérdés, de szeretném felhívni a figyelmet, hogy Sós Eszter Petronellának az Országút legutolsó számában van egy nagyon fontos és jó írás a francia-magyar kapcsolatokról, és Mitterrand szerepéről is, tehát ez nem egészen így volt, ahogy elmondtad, érdemes elolvasni ezt az írást, mert ott pontosan olvasható, hogy Mitterrand mikor és milyen megnyilvánulásokat tett Trianonnal kapcsolatban. Abszolút a képben volt, tehát nem igaz, hogy nem volt képben. De még egyszer mondom, Sós Eszter Petronella az Országút folyóiratnak a legújabb számában. Ja, igen.
Aporné Kincses Kovács Éva vagyok. Nyelvész, irodalomtörténész és szociológus is vagyok. Az írótábor most éppen a trianoni évforduló kapcsán jött össze olyan formában, amit a lehetőségek megengednek. Nagyon köszönjük, hogy itt van az országgyűlésnek az elnöke, és nagyon örülünk annak is, hogy részt vehetünk ezen a táborozáson, hiszen kétséges volt, hogy egyáltalában meg lesz-e rendezve. A kérdésem pedig az, hogy mi, akik az írótábor résztvevői vagyunk, illetve a magyar írótársadalom, illetve az anyanyelvvel, nyelvápolással foglalkozók, írjuk műveinket, pályázatokon veszünk részt, de biztosítva van-e az, akár a kulturális minisztériumi résztvevő kormány részéről az, hogy folyamatosan a művészeti életben, például a színházi életben azok a darabok, vagy az új darabok műsoron legyenek, amelyek ezt az eszmélyiséget, amely a magyar összetartozás eszmélyisége is, fenntartsák. Köszönöm szépen.
Köszönöm, és egy utolsó kérdés, valaki? Nem, akkor igen.
Én Rácz András vagyok, a Hajónapló főszerkesztője, és házelnök úrnak volt két nagyon izgalmas gondolata, amit szeretném, ha lehet, hogy folytassa egy picit. Az egyik az volt, hogy mi még a nagyszüleinktől kaptunk közvetlen élményeket a Trianon előtti időkből. És ugye itt nem csak azt kaptuk meg, hogy ez egy milyen jó hely volt Nagy-Magyarország, hanem azt is, hogy ez egy kulturálisan nagyon gazdag vidék volt. Az én nagymamám 4 nyelvet beszélt, a felvidékről származik, és ugye magától értetődően tudott szlovákul, tudott németül, tehát hogy ez az egyik fele. Van nekünk saját személyes élményünk is, hogy amikor... Köszönöm szépen. Rövid leszek, nem akarok én. Amikor kimegyünk Horvátországba, vagy felvidékre, akkor beszélgetve az ottani emberekkel, az az érzésünk, hogy ez, amit ők képviselnek, a nyelvükön túl, ez a mi kultúránk. Ez nagyon-nagyon olyan, mint a mi világunk, a képzőművészetük, az iparművészetük, vagy az ilyen apróságok, mint a gasztronómiájuk, ez egy kultúra, csak más a nyelve. És persze írótáborban vagyunk, nyilván az irodalomnak az anyanyelv fontos eleme, de hogy itt azért én nekem az az érzésem, hogy ez közép-európai egy nagyon egységes kultúra. És a kérdésem az, hogy tudunk-e ma ebbe az irányba előrelépni, tudunk-e ma ebbe az ügybe valamit tenni, hogy ez a nyelvi és a politikai szakadozottságon túl valami módon itt az egység meg tudjon jelenni.
Nagyon szépen köszönöm a inspiráló kérdéseket, és igyekszem nem visszaélni az önök idejével. Az első két kérdés az tulajdonképpen egymásba is kapcsolódott, tehát lehet egyben válaszolni rá. A politikának bár látszólag alapvető befolyása van az életünkre, és nagy a hatalma, szándékosan félre tájékoztatják a polgárokat a tekintetben, hogy mi a politika lényege, mert ha olvassák az újságokat, főleg az ellenzéki újságokat, vagy egyáltalán az interpretációkat figyelik, akkor mindig úgy állítódik be a kérdés, hogy van a hatalom, függetlenül elszigetelve, elszakadva, elidegenedve a néptől, a választóktól, a nem tudom kitől, amelyikkel szemben állandó védekező alapállást kell felvenni, mert ha nem figyelünk oda, akkor azon nyomban ellopja a pénzünket, elveszi az életünket, bemászik az ágyunkba, és így tovább, és így tovább. És ez sem véletlenül van így, tehát ennek is megvan a maga szerepe abban a játékban, amire itt többször utaltam a globális színpad előadása kapcsán. Holott a helyzet az fordítva van, az állam az azért jött létre, hogy megvédje a területén élő polgárokat, tehát alapvetően egy védelmi funkciót tölt be, úgy a belső ribillió, jogtalanság, káosz, mint a külső fenyegetés, alávetés, rabszírafűzés veszélyével szemben. Most ezt csak azért mondom, mert hogy ebben az értelemben aztán ebből a rossz felfogásból az is következik, hogy ennek a politikának a mozgásterét korlátlannak gondolja az ember, a maga mozgásterét pedig zérónak. Holott a helyzet nem így van, hanem csak egy normális együttműködés, kinek-kinek a maga helyén, a maga funkciójának a betöltésével, gyakorlásával lehet közösen eredményre jutni. Mi fölvethetnénk ugyan Trianon igazságtalanságát a századik évfordulóra hivatkozva, vagy mit tudom, mire hivatkozva, de ha túlmennénk azon a szinten, meg másképp tennénk, mint ahogy utaltam az ön kérdések kapcsán arra a nyilatkozatra, amit a Magyar Parlament fogadott el, amiben szándékosan még annak a lehetőséget is igyekeztünk kiirtani, hogy valaki egyfajta sérelmi politikát próbáljon meg abba beleolvasni, és ezt a sérelmet automatikusan rávetítse a szomszédainkra, bármelyik szomszédunkra is. Tehát nem mentünk végig egyen-egyenként, hogy mi történt a Kárpátalján a magyarsággal, mi történt Erdélyben, hanem összegeztük, szummáztuk, és így mondtuk, hogy hát ennyivel fogyott a magyarság, miközben egyébként az idegen elem a Kárpát-medencével meg ennyivel nőtt a 18. század eleje óta. Szóval, hogyha ezen túlmennénk, akkor automatikusan olyan reakciókat váltanánk ki, ami többet árt, mint használ. És nem csak azért, mert egyébként a velünk együtt élő népek politikai szerkezetében vannak olyanok, akik egyébként őszintén gyűlölnek bennünket. Nem tudom, hogy ez a jobb, vagy az, akikről most fogok ezután beszélni, de olyanok mindenképpen vannak, akik bármikor, ugye senkit nem gyűlölnek, de csak azért, mert senkit sem szeretnek, tehát indiferens számukra ez a fajta érzelmi megnyilvánulás. Bármikor hajlandók előrántani a magyar kártyát, lásd a román elnököt, aki a legnagyobb európér liberális, és abban a pillanatban, mihelyett a piszlicsári napi érdeke ezt diktálták, abban a pillanatban a legalpáribb, legócskább, legsovénebb módon hajlandó volt előrántani többször is a magyar kártyát a belpolitikai küzdelmeinek az eszköztárába. Tehát ezt a nekünk azért pontosan tudnunk kell, hogy a megértés a mi irányunkban az érzelmileg, morálisan azért kicsi, mert akinek egyáltalán van fogalma arról, miter annak volt fogalma, egyetértek a Lászlóval. Tehát ha más mondott, akkor nem mondott igazat. De azért politikus, nem olyan nagy bűn. Tehát neki volt fogalma. akkor azért, mert van egyfajta lelkiismeret fordulása, meg érzi azt, hogy az így erkölcsileg mégse oké. Ha meg nincs fogalma, és ma már ezek a politikusok vannak többségben, akiknek fogalmuk sincsen róla, akkor meg azért könnyű velünk szemben egy ilyen kicsit parányi túllépést is kihasználni. A Gál Kinga, európai parlamenti képviselőnk az első ciklusát töltve mesélte el szörnyűködve, egyébként kolozsvári származású, nem biztos, hogy mindenki tudja, szörnyűködve mesélte, hogy amikor a barátainknak, tehát a velünk szemben megértő attitűdű képviselőtársainak ott próbálta elmagyarázni a erdélyi, meg a kárpátai, meg a délvidéki magyaroknak a problémáit, nyűgét, baját, és akkor elmondta, hogy milyen megkülönböztetésnek vannak ottan kitéve, akkor az egyik ilyen jószándékú képviselőnő ilyen, hogy mondjam, ártatlan arccal visszakérdezett, hogy de hát akkor miért költöztek oda, hogyha ott olyan rossz? És akkor mondta Kinga, hogy hát itt azt mondta, hogy na akkor majd holnap folytassuk egy másik alkalommal, mert innentől kezdve ennek a beszélgetésnek ugye semmi értelme nem volt. Tehát nekünk van egyfajta mozgásterünk, ráadásul a konfliktus vállalási potenciálja egy kormánynak azért nem végtelen. Tehát a szuverenitásunk megőrzésért, vagy annak a maradékának a megőrzésért, meg bővítésért, meg elismertetésért az elmúlt 10 évben havonta vállaltunk konfliktusokat. Nem úgy, ráadásul, hogy mi eleve számoltunk volna azzal, hogy amit döntünk, abból nemzetközi konfliktus lesz, hanem pontosan fordítva az ellenségeink, az ellenfeleink pontosan fölismerték a mi idézőjelben téve hátsó szándékainkat, belelátnak a fejünkbe. Ők értik, amit csinálunk. Higgyék el, és ezért utána gyűlölnek bennünket ilyen nagyon. Mert értik, hogy ha van antagonisztikus ellenfele Európában ma ennek a globalista őrületnek, akkor az egyik éppen Magyarországon található a jelenlegi magyar kormány képében. Tehát ők értették, ezért minden egyes alkalmat megragadtak, bármiről legyen szó, hogy belénk tapassanak, hogy megpróbáljanak belünket visszaszorítani, megadásra készíteni, és itább, és itább. Tehát nekünk a konfliktus vállalási képességünk egy jelentős részeit ez lekötötte az elmúlt 10 évnek a szuverenitás érdekében folytatott küzdelme. Most ebben alig maradt hely, meg lehetőség, hogy még előhozzuk a határon túli magyarok ügyét, meg Trianont, mert ha csak egy picit is előhoztuk volna valamilyen megfontolatlan stílusban, tónusban, abban a pillanatban ránk sütötték volna a gyújtogató bélyegét, a revansistát, akik na már megint nem bírnak a vérükkel, meg a bőrükbe férni, és na ezek azok, akiktől félteni kell Európa békéjét. Az Európai Unió ugye egy békeprojekt, ha nem tudták volna, nem kérem tiszteletben, az amerikai megszállást hívják békeprojektnak. Az Európai Unió az egy, na hagyjuk is, hogy az micsoda, de nem békeprojekt, abban maradjunk biztosak, de az ő szemükben, meg az ő propagandájukban ez, és hát aki fenyegeti az Európai Uniót, vagy akár csak megkérdőjelezi, hogy az a legjobb módon van-e összerakva, az magát az európai békét fenyegeti, és még csak alig várták azt, hogy végre a 100. évfordulón elkövessünk valamilyen olyan hibát, amit aztán következő 10 évben lehet majd emlegetni a nemzetközi sajtóban. Én azt mondom, lehet, hogy nem, én magam is kicsit, hogy mondjam, sajnálom, hogy különösen a Covid-járvány miatt az a 100. évforduló az ilyen szomorúra sikerült, hogy nem tudtuk igazán felemelő együttlétben ünnepelni az összetartozásunkat, és egyúttal meggyászolni a 100 évvel ezelőtt történteket. De ugyanakkor nem tartom ezt feltétlenül bajnak, mert így elkerültük azokat a kísértéseket, amiből nagy baj lehetett volna. Így szépen átúsztunk ezen a 100. évfordulón, az úgyis az apró munka dönt el mindent, nem a hangzatos kiállás, meg a fenyegetőzés, meg a petíciózás, meg a nem tudom micsoda. Ki végezz el a maga dolgát, az értelmiségiek is próbálják meg a saját nemzetközi, főleg közép-európai kapcsolataikat felhasználni erre, próbáljanak meg beférkőzni nyugat-európai lapokba. Miért is ne? Miért ne lehetne? Nem könnyű, tehát nehogy félreértsük egymást, nem könnyű, de miért is ne lehetne megpróbálkozni ezzel? Még talán a magyar diplomácia is tud ehhez némi segítséget nyújtani, és akkor talán sosem fogják azt mondani nekünk, hogy bocsánatot kérünk mindazért, amit elkövettünk ellenetek. Ezt ne is várjuk. azt tudjuk elérni ebben a pillanatban, hogy ráébresszük őket arra, amit a magyar értelmiség legjobbjai, legyen szó tejtestvériségről vagy sorsközösségről, de hát legalább már 100 éve mondanak a közép-európai együttélést illetően. Mi megtanultuk a saját bőrünkön azt, hogy magyarnak lenni csak európaiként lehet, európainak lenni csak magyarként lehet, ráadásul csak közép-európaiként. Nem mindenki osztja még ezt az álláspontot a határon túllévő területeink, hát éppen most uraló politikai elitek tagjai közül. Ami az, a kultúra, meg a, egyet a színházi világ érintő kérdést illeti, ebben én nagyon röviden szeretnék válaszolni, mert azt hiszem, hogy itt a kormánynak még, vagy egyáltalán a politikának még kisebb mozgástere van, mint az előbb említett kérdésben. Ha van, akkor annyit tud tenni, amit mondjuk most a Színművészeti Egyetem kapcsán például tett, hogy egyszerűen azt mondjuk, hogy azért mindennek van határa. Még a Szovjetuniónak is volt, térben és időben egyaránt, tehát ennek is legyen már határa, hogy közpénzen a nemzet ellenségeit képezik, akik leginkább azzal ártanak a nemzetnek, hogy például nem tudnak magyarul beszélni. És amikor ott ül az ember, így már 60-ot átlépve, és néz egy neves színészt a képernyőn, mert moziba ritkán járok, azt bevallom őszintén, de nem bánom egyáltalán, és akkor azon gondolkozom, hogy most el kéne mennem hallókészülékért a dokihoz, mert már öregszem, vagy pedig tényleg nem érthető, hogy mit motyog az ember a képernyőről, mert én, bocsánatot kérek, de Besenyei, Latinovicsom, meg Kállai művészuron, hogy más nem mondjak, Zente Ferencen, ezeken nőttem föl a mi generációnk, tehát akkor még volt színészet Magyarországon. Tehát nekem nem az a legfelháborítóbb abban, amit az elmúlt 30 évben ezek az emberek műveltek, hogy úgymond nemzetellenessé nevelték a jövő fiatalságát, hanem hogy teljesítményre képtelen embereket bocsátanak ki az egyetemek falai közül, és ez nem csak a Színművészeti Egyetemre vonatkozik, amúgy zárójelben hagyj egyezzem meg. Tehát lebutítják a nemzet elitjét. És ez sem véletlen van így. Nem azért, mert ők buták lennének, és csak azt tudják adni, mint mi lényegük. Nem. Most már buták is egyébként, mert a igazán képességesek már kiöregedtek közülük, tehát már akik vannak, azok már ilyen gyöngek és epigonok a mai ballipsi világban. De ettől még a projekt az előre kitervelt. Hülyítik elfele a nemzetet. De nem csak a magyart, mindegyiket. A kultúrát számolják föl. Nem azért, mert bunkók, hanem azért, mert a kultúra az abóvó ellenük van. Bármilyen kultúra önazonosságot teremt, bármilyen önazonosság, az keresztbe tesz annak a fajta politikának, aminek éppen az a lényege, hogy semmilyen közösségképző önazonosság ne létezzen. Még család, mint közösség se létezzen. Ennek az egyik eszköze, amiről sose gondoltuk, hogy ez lehetséges lesz. Tehát ha valaki nekem 30 évvel ezelőtt azt mondja, hogy a rendszerváltás 30. esztendejében itt fogunk tartani, akkor most bocsánatot kérek, botrányos dolgot fogok mondani, csak viccből mondom eleve, elnézést kérek érte, akkor lehet, hogy elgondolkodom, hogy tényleg kell ezt az egészet csinálni, vagy jó úgy minden, ahogy van. Maradjunk úgy még 30 évig, akkor nagy baj nem lesz, mert ahol most tartunk, az éppen nagyobb baj a fenyeget, mint amilyen volt 30 évvel ezelőtt. Hogy aztán annak ez egyenes következménye, az egy más kérdés, az természetesen én magam is így gondolom, de sosem gondoltam volna azt, hogy van a kommunistáknál rosszabb is. A neokommunisták, akik most vannak, és mindenfélének nevezik őket, Greta Thunbergtől kezdve egyébként a Black Lives Matterig, ezek sokkal borzalmasabbak, mint azok, akik a 80-as években voltak Magyarországon. Csak a 20-as évek bolsevistáira hasonló kegyetlenséggel és aljassággal és ostobasággal lehet összehasonlítani azt, ami ma zajlik. Azzal a nem kis jelentőségű különbséggel, ami persze inkább hátrány ebben a pillanatban, mint előny, mert hogy álnokság van benne, hogy nem is tűnik úgy, mint hogyha ezek háborúznának ellenünk. Pedig háborúznak ellenünk. Nem vesszük észre, tehát nem mozgósítja a társadalmakban, a közösségekben az immunreakciót, az ellenállást, nem érzi úgy mindenki, a megtámadottak nem érzik úgy, hogy nekik védekezniük kellene. Nem tudom, emlékeznek rá, a régen korszakban találták fel a neutronbombát. Ugye, aminek az volt a tulajdonsága, hál' Istennek sehol nem próbálták ki, már úgy értem élesbe, az volt a tulajdonság, hogy az élő világot, tehát az embereket elpusztította, de a tárgyi környezetben minimális kárt okozott. Tehát le lehetett dobni egy városra úgy, hogy majdnem mindenki meghalt, és maximum ott a detonáció környezetében omlott volna össze egy-két ház. Micsoda humánus megoldás, ugye? Tehát a cinizmusnak is van határa. Ma úgy érzem sokszor, hogy egy továbbfejlesztett tömegpusztító fegyvernek vagyunk az áldozatai, ami az embert is életben hagyja, csak a kultúrát pusztítja el körülöttünk, meg bennünk. És ledobták már az atomfegyvert, vagy ezt a tömegpusztító fegyvert, és mi nem vettük észre. És ha az a kérdés többször felvetődött, hogy miben tud az értelmiség segíteni, hát abban, hogy erre nap mint nap hívja fel a figyelmet. És nem kell mindig a balliberálisokat rugni-vágni. Néha jól esik persze, oké, de ahogy mondani szokták, először a munka, aztán az élvezet. A munka ott kezdődik többek között, hogy a magyar közszolgálati médiában nem lehet flaster nyelven beszélni. Nem rúghatnak ki a magyar közszolgálati médiában egy hír olvasó szájából, senkit sem az állásából, elbocsátanak. Nem veri ki a biztosítékot semmi a közszolgálati televízióban, ha csak nem egy rövid zárlat a szó valóságos fizikai értelmében. De az, hogy a magyar közszolgálati tévében valaki azt mondja bele az arcomba, hogy kiverte a biztosítékot, azon én mélységesen föl vagyok háborodva. És még sorolhatnám a dolgot. A top 10-en keresztül, a top klubokon, tehát a sportújságírásban mindenben. Az összes többi ilyen hülyeség, ami nem veszük észre, hogy a saját nyelvünket gyalázza meg, építi le, számolja föl. A közszolgálati médiában, ahol mércének kéne lenni, hogy a kocsmában esetleg be van kapcsolva, ami ugye nonsens, csak hogy mondom, mégis a vicc kedvér, akkor ugye érezze a proletár, amikor éppen iszta a nagyfröccsét, hogy a kocsmán kívül hogyan illene beszélni. Na, bocsánatot kérek, hogyha elragadtattam magam itt a vége felé, és a Rácz Andrisnak, aki úgyis mint fegyvertársam, bajtársam a Fidesz alapításában, a kérdésére szerintem talán a szavaimból eddig kiderült, hogy én ezt egy kulcskérdésnek tartom, hogy miután létezik közép-európai kultúra, sőt, nem vagyok én ennek szakértője, nehogy félreértsek, csak néha tudálékoskodom, ilyen kulturális köröket a fizikai világunkban is le tudunk írni. Hát ahol muskátli van az ablakban, ahol földkolbászt tesznek, az egyfajta kulturális terület, nem? Hát ahol a gótika terjed, ott én egyetértek, ott ér véget Európa a szó igazi értelmében. Ahol a gótika megszűnik, az lehet, hogy földrajzi értelemben Európa, meg még kompatibilis is azzal, amit mi Európának gondolunk, de azért ez egy kicsit más világ. Legyen szó a balkáni vagy a orosz ortodoxiáról. És ilyen értemben Közép-Európa egy szűkebb, azon belül a Kárpát-medence, meg azt a végképet. Ezer évig együtt éltünk, azért mégiscsak jelent az valamit. És az nem csak azt jelenti, hogy átvették a magyar kultúrát, mert néha szoktam derülni a saját hozzánk tartozó embereken is, amikor ráismernek egy szlovák népdalban valami olyasmire, amit ők ismernek, akkor automatikusan kihúzzák magukat, hogy na, a tótok megtanulták a magyar népdalokat. Hát nem biztos, lehet, hogy fordítva, de most ez a zenészek jobban értenek, mint én. Itt szimbiózisban éltünk több száz éven keresztül, ennek minden pozitív, inkább pozitív következményével, mint negatív következményével, föl kéne ezeket eleveníteni. Ami történt az elmúlt száz évben, az éppen a multikulturalizmus klasszikus és jó értelemben vett tartalmának a lenullázása volt itt, felszámolása. Kassán senki nem beszél már se németül, se magyarul, a magyarokat kivéve, de nem biztos, hogy mindenki, most már talán igen, de ezelőtt mondjuk 15 évvel nem biztos, hogy mindenki örült volna, hogyha Kassán valaki szülőföldjén egyébként megszólalt volna az utcán magyarul mondjuk a gyerekével, hogyha sétált a dóm körül. Most már egy kicsit talán másképpen van. De szerintem nekünk ebben magyarországiaknak élen kéne járnunk. Sok ötletem van. Az egyik Dacáronnak, hogy semmi közöm hozzám, már szólnak abban az értelmében, hogy nem az én dolgom, hogy ezt végig gondoljam, meg nem is tudom, hogy lehetséges-e, reális-e. De például én azt abban szentül hiszek, hogy a másik kultúrájának az elsajátítása megismerése nélkül nem lehet, minimális megismerése nélkül nem lehet elfogadni sem azt. Először persze a saját kultúránkat kell megismertetni az utánunk jövő generációkkal, meg megszeretetni, ez az alap. De nem olyan nagy baj, hogyha mondjuk, nem lenne olyan nagy baj pontosabban, hogyha mondjuk az erdélyi, bocsánat, a debreceni református gimnáziumban mondjuk a második idegen nyelv az a román lenne. Vagy mondjuk Pécsen a Nagy Lajos gimnáziumban esetleg a második, válasz, második nyelv, idegen nyelv az a szerb lenne, vagy a horvát lenne. Vagy mondjuk itt a gimnáziumban esetleg szlovákul tanítanák a diákokat legalább 4 évig az angol mellett. Sőt, nagyon, nagyon nagy szükség lenne rá, a lengyelről ne is beszéljünk, mert ez a közép-európai együvé tartozás, ennek volt egy személyi hálózata a Káder a szocializmus évei alatt. Gondoljunk csak, most sok ember fölvetődött, sok ember neve fölvetődött az értelmiségiek részéről, köréből, 95 időből, az MDF-esek közé, vagy közül. Kisgyé Csaba nevét azért említsük meg, aki ugye MDF alapító, meg első elnökségi tag volt. A elnök úr mondja, hogy régi táborozó, természetesen. Kisgyé Csaba az egyik olyan ember, akinek egy széles közép-európai személyes kapcsolatrendszere, hálózata volt. Az egy értelmiségi kör volt. Nem túlságosan nagy létszámú, sajnos nem is elég befolyású, 90 után meg különösen, de legalább létezett. Akkor, ha nem is volt sik, de voltak olyan értelmiségiek, akik körében ez érték volt, hogyha a saját szintjükön megpróbáltak kapcsolatokat építeni, jobbára persze rendszerkritikus emberekkel Lengyelországtól, Csehszlovákián át, mondjuk Jugoszláviáig. És hogyha mi nem teszünk erőfeszítést annak érdekében, hogy legyenek egyáltalán olyan értelmiségiek a jövőben, mondjuk kapjanak ilyen képzést a bölcsészkaron, tudjanak a szomszéd országok nyelvén, a közép-európai nyelveken beszélni, akkor ez a személyi hálózat, ez legfeljebb angolul tud kialakulni, ami hát önmagában is vet föl kérdéseket, amelyeket itt most nem is folytatnék. Tehát én azt hiszem, hogy ebben, ebben van a jövő, tehát ebben egyetértünk, és kinek-kinek a maga helyén, a maga pozíciójában kell megtenni mindent annak érdekében, hogy mondjuk a következő 10 esztendőt azt, hogyha értékeljük, a mostani helyzet állapotokhoz képest, akkor ne hátrébb legyünk, hanem előrébb.
Köszönöm szépen, elnök úr. A beszélgetést és a vitát lezárom. Kedves táborozók, Szőcs Géza barátunk technikokok miatt nem ér ide, úgyhogy amit elveszítettünk a réven, azt visszanyerjük a vámon. Úgyhogy 3:30-ig szünetet tartunk. 3:40-kor Erős Kinga az Írószövetség elnökének elnökletével folytatjuk tovább. Mezei Katalin beteg, így Kinga helyettesítőt, és Hatos Párt már láttam itt többször a teremben. Hatos Pár előadásával fogjuk folytatni. Ugye az volt a szándékunk az Írótáború programjának összeállításánál, hogy történészi viták és előadások is legyenek, és utána egy rögtön szünet nélkül Pali előadását követően folytatjuk a kerekasztal beszélgetéssel, amely kerekasztal beszélgetés Timár Attila, a kortárs főszerkesztővezető és Demeter Szilárd, a Petőfi Múzeum főigazgató és Karácsony Zsolt, az Erdély Magyar Írók Ligájának elnöke, főszerkesztő úr fognak rajta részt venni, és este vacsora után pedig a színházba folytatjuk. Szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy a tavalyi írótábori évkönyv megjelent, vendégeinket is buzdítom, hogy vigyenek magukkal, illetve hogy a Tokaji Híretnek a szokásos száma, a Városi Lapnak a száma, amelyben benne van az írótábori külön szám, szintén hozzáférhető, azt is ajánlom mindenkinek a figyelmébe. És Jankovics Marcell kiállítását is nézzétek meg, majd alkalomattán megnyitjuk. Nagy változás a korábbi évekhez képest, hogy ebbe az épületbe is hoztunk egy büfét. Mert mondtam, hogy milyen írótábor az, ahol át kell menni a kollégiumba büfébe fogyasztani, és hogy itt van büfé, nyugodtan be lehet hozni az előadásokra egy-egy pohár bort, vagy amit akartok fogyasztani. És ezt a formát tartjuk meg, hogy itt van a pódium, tehát átrendeztük a termet, és gondolom azt is mindenki rögtön észrevette. Úgyhogy köszönjük szépen még egyszer elnök úrnak, és félkor folytatjuk.